Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Ímé új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Uram, az ég ígér a te szereteted, embert és állatot te tartasz meg, mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot. Amen.
Ó, Atya, Fiú, Szentlélek, téged áldjon szív és lélek, téged dicső szent háromság, dicsérjen az egész világ.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Istenem, én bűnös ember, én dalok szent színed előtt, bűneim átja, mint a tenger.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Mindezért dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Áldjad én lelkem a dicsőség.
Imádkozzunk lélekben és igazságban. Mindenható örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent a te jó tetszésed szerint az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumának második fejezetében a 33. verstől a 40. versig a következőképpen. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Amen. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istenünk beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak, a Galatákhoz írott levelének 4. fejezetében az első 7 verset a következőképpen. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, Jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgasságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya, úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket az év utolsó vasárnapján. Köszönjük, hogy ma is szól a te igéd, és hogy te ma is szólni szeretnél hozzánk. Könyörgünk, kérünk téged, hogy küldd el a te lelkedet, és munkáld szívünkben az igének értését, hogy ne csupán hallgatói, hanem cselekvői és megtartói is legyünk annak. A te neved dicsőségére, Urunk. Amen. Szeretett drága gyülekezet, a 2014-es év utolsó vasárnapján vagyunk ma együtt. És ha már az év utolsó vasárnapja van, hadd kérjem a testvéreket arra, hogy kezdjenek el, ha még eddig nem tették meg, egy lelki leltárt tartani. Egy visszatekintést. Hiszen láthatjuk, hogy minden üzlet, minden intézmény, legyen az kicsi vagy nagy, fontos vagy jelentéktelen, teljesen mindegy, mindenki tart egy leltárt. Történik egy visszatekintés. Egyes helyeken ettől függ az évvégi prémium. Vajon hogy dolgoztunk? Vajon hogy teljesítettünk évközben? Mit tettünk le az asztalra? Mit tudunk felmutatni? A híradóban is azt láthatjuk, hogy felidézik azt, hogy milyen fontos események történtek ebben az évben. És hónapról hónapra haladnak. És gondoljuk csak mi is végig az állomásokat, amelyek ebben az évben történtek velünk. Fontos dolgok. Akár pozitív, akár negatív. Akár örömteli, akár fájdalmas. Vessünk számot a mi tetteinkkel. Vajon jó döntés volt? Vajon jól tettem? Vajon helyesen cselekedtem? Vagy valami óriási hibát követtem el? Szeretett testvérek, fontos, hogy legyünk annyira becsületesek és tisztességesek önmagunkkal és Istennel szemben, hogy így évvége felé igyekszünk egy lelki leltárt végezni. Mit is értek ez alatt? Az, hogy csendesedjünk el, Isten felé fordulva, nem önmagadban csupán, a négy fal közé bezárva, hanem csendesedjél el Istennel közösségben. Tőle bölcsességet kérve lásd meg azt, hogy mi az, amit jól tettél, és mi az, amiért hálát kell adni, és mi az, ami ezáltal Isten dicsőségét szolgálta, és mi az, amit elrontottam. Ki az, akit megbántottam? Ki az, akivel még mindig nem rendeztem a kapcsolatomat? Mi az, amit meg kellett volna tennem, és mégsem tettem meg? Mert Isten igéje erre is felszólít bennünket, hogy mehetsz ő hozzá bocsánatot kérni. Tehát úgy vizsgáljuk meg magunkat, ahogy a Zsoltárokban mondja az író, ahogy Dávid írja, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet és gondolataimat, és nézd meg, hogy nem járok-e helytelen úton. Nézd meg, hogy a helyes úton vagyok-e. Istennel közösségben tartani elcsendesedést, hogy ő világítson rá a hibáinkra, ez az igazi lelki leltárvégzés. Vizsgáljuk meg az ima életünket is, az igeolvasásunkat, a gyülekezeti életben az aktivitásunkat, a szolgálatunkat. Vajon a helyünkön vagyunk-e? Pál, amikor levelet írt a gyülekezeteknek, Azért írta, mert szerette a gyülekezeteket. És gondját szerette volna viselni a gyülekezeteknek. És a gyülekezetekre nagyon odafigyelt, mert Isten ezt Pál szívére helyezte. És mit tesz ezért? Erőt és energiát nem sajnál, hogy menjen hozzájuk, ha tud. Ha nem tud menni, akkor legalább írjon nekik. És hogyan ír Pál apostol? Mindig dicséri is a gyülekezetet. Elismeri azt, ami elismerésre méltó a gyülekezetben. De ugyanakkor írásának legfőbb célja, hogy a gyülekezetben lévő problémákat helyre tegye. Hogy helyre igazítsa őket. Hogy nehogy tév útra térjenek, hanem a helyes ösvényen maradjanak. Mert Isten ezért rendeli a pásztorokat, és ezért rendelte Pált is, hogy a helyes irányba terelje a gyülekezeteket. Pál apostol ugyanis látta, hogy a Galata gyülekezetben túlságosan elkezdték hangsúlyozni a zsidó örökségüket, a törvény megtartását, és mindennek az lesz a következménye, és az lehet a következménye, hogy a gyülekezetben majd lebecsülik mindazt, amit Krisztus tett. A törvényhez való ragaszkodás eredményeképpen saját emberi erőfeszítéseikben kezdenek majd bízni. Pál látta tehát ezeket a veszélyeket, ami kiskorú keresztény gyülekezetet féltette, mert a veszélyek ott vannak és mindig fenyegetnek. Ismerte azt a bűnös mély emberi hajlamot, hogy az egyik ember nagyon könnyedén le tudja nézni a másikat. Mint ahogyan egykoron ő is lenézte a Krisztus követőket, és ahogy olvassuk az igében, egykoron öldökléstől lihegve ment Damaszkuszba, hogy az ott lévő keresztényeket megkötözve Jeruzsálembe vigye és kivégeztesse. Akkoriban a római polgárok lenézték a nem rómaiakat, a görögök lenézték a rómaiakat, a zsidók pedig úgy gondolták, hogy nekik olyan gyönyörű történelmük van, és olyan szép történelmi leírásuk, olyan fejlett vallásuk, hogy éppen ezért ők a pogány kultúrák felett állnak. De nézzük meg azért, hogy ma is ilyen az ember, mert az ember nem változik a bűnt illetőleg, hiszen mindannyian bűnben születünk erre a világra. Hányszor és hányszor történik meg, hogy egyik nemzet lenézi a másikat, hogy megvetjük a szegényt, a koldust, a kisebbet. Pál érzékelte azt, hogy a szigorú zsidó rendszabályok túlságos hangsúlyozása, mely a Galata gyülekezetben felütötte a fejét, óhatatlanul megkülönböztetéshez vezet a keresztények között. Hiszen így gondolkodtak, a Krisztusba vetett hit nagyszerű, de ha valaki még körül is metélnek, ha valaki megtartja a zsidó törvényeket is, az még nagyszerűbb. Ez az evangéliumnak az elferdítése, amely a gyülekezetek és a gyülekezet megosztásához vezet, és semmiféleképpen sem kedves az Úr előtt, hiszen abban a korban pogányok és zsidók közül is lettek keresztényekké. És a Galata 3.28-ban felhívja Pál apostol a gyülekezetnek a figyelmét arra, hogy ne gondolják a törvény többnek, mint ami, mert Krisztusban nincs sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, nincs férfi, nincs nő, mert Krisztusban egyek vagyunk, mert Krisztusban testvérek vagyunk. Ugyanis nem a törvényrendszer az, amely igazzá teszi az embert Isten előtt, és nem a törvény az, amely meg tud bennünket tartani, és nem a törvény az, amely ajtót tud nyitni Istenhez, hanem egyedül Krisztus. Egyedül Krisztus az, akin keresztül az ember Isten színe elé járulhat. Pál apostol tehát tisztázni szeretné a gyülekezetben a zsidó törvény szerepét Isten és ember viszonyában. Hiszen való igaz az, hogy a törvényt Isten adta a népnek, és az is igaz, hogy a törvény az nagyon fontos. Miért? Mert a bűnt kordában akarja tartani Isten valamilyen úton, módon. Hát ma is vannak törvények, szeretett testvérek. Miért? Azért, hogy aki a törvény ellen cselekszik, az utána a börtönben bűnhődjék. Mert a bűnnek mindig van büntetése, és a bűnnek mindig van következménye. Ezért adja Isten a törvényt. És a bűn miatt kell az embernek meghalni. Ezért Isten készíti a megoldást. De nem a törvény a megoldás. Hiszen gondoljuk csak végig, hogy Isten hogyan cselekszik. Isten elhívja Ábrahámot, mert hogy erről is beszél a Galatákhoz írott levélben Pál apostol. Isten elhívja Ábrahámot, és Ábrahámmal szövetséget köt. Szövetségre lép, és ígéreteket tesz neki. Isten pedig mindig megtartja az ő ígéreteit. És azt ígéri, hogy megáldja, és áldássá teszi, és hogy nagy nép lesz belőle, és hogy az ő ágából, az ő népéből fog jönni, fog származni a megígért megváltó, a messiás. Isten ezt megígéri, és eltelik 430 év, és akkor adja a törvényt Mózes által a népnek. És utána megint eltelik egy idő, amikor azt mondja az ige, hogy eljött az idők teljessége. Mit jelent ez? Eljött az idők teljessége. Eljött az az idő, amikor Isten azt látta, hogy a törvény, így mondom, hogy a törvény beteljesedett Krisztusban, mert a törvény alá vetetett ember halálra van ítélve, de jön valaki, aki Istentől született, aki Istentől jött, asszonytól született, és a törvény alatt levőket kiszabadítja a bűn fogságából. Hogyan is olvastuk itt? De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Hogy Isten fiaivá legyünk. Tehát a törvényt nem szabad alul értékelni, annak jelentőségét, de Krisztusnál többre értékelni óriási hiba lenne. És Krisztusnál többre értékelni a törvényt a gyülekezetben tévtanítás lenne. Pál apostol tehát ezt szeretné a Galata gyülekezetben helyre tenni. Az igében felolvasott képnek, tehát az értelmén van a hangsúly. Miről is olvastunk? Ameddig az örökös kiskorú, gyámok és gondviselők alatt van az apja által meghatározott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként, szolgaként. Dr. Kisjenő professzor ige magyarázatában azt olvassuk, és én ezzel nagyon egyet tudok érteni, hogy a gyám és a sáfár a törvényt, a fiú az embert jelenti, az atya pedig az Istent. Isten tehát az embert egy időre gyámok és sáfárok alá helyezte, tehát a törvény alá helyezte, hogy a bűntől így védje. Mindaddig, amíg az idők teljességében el nem jött a bűnbe esett emberért Isten fia Krisztus. Mert hogy Krisztus eljött ebbe a világba, akit Isten megígért, akiről a proféták profétáltak, aki a törvény fölött áll, akiben nem volt bűn, éppen ezért áll a törvény fölött, mert a törvény nem tudja őt elítélni. Éppen ezért tudta a mi bűneink büntetését magára venni, elhordozni. És éppen ezen keresztül tudta Isten elvégezni azt, hogy te is örökös lehetsz Isten országában. Gondoljuk végig, testvérek, azt, hogy milyen nagy perpatvar és szivakodás szokott lenni egy-egy örökösödési határozatnál, döntésnél. Milyen sokszor érzi azt az ember, hogy igazságtalan dolog érte őt, hogy nem kapta meg azt, amit megérdemelt volna. és sok-sok családi béke tud erre rámenni. Csak egy történetet hadd mondjak, egy családról szól. Egy olyan családról, ahol az egyik gyermek megtért hívő ember. A szülők elváltak. Az édesapa soha nem gondozta később a gyermekeit. Az édesanyja nevelte fel őket. És amikor meghalt az édesapa, holott nagy vagyona volt, nem hagyott semmit a gyermekeire. Semmit nem hagyott a gyermekeire. Ezek a gyermekek pedig nem nyitották ki a szájukat, és nem mentek ütni az asztalt, hogy már pedig valami nekem is jár abból az örökségből, hanem alázattal elfogadták ezt a döntést. A hívő is alázattal elfogadta ezt a döntést. És szeretett testvérek, Istennek kifürkészhetetlen útjai vannak, mert én hiszem azt, hogy akit a pénz vezére, az nem jó úton jár. Aki az Isten lelkére hagyatkozik a pénz dolgaiban is, az jó úton jár. És azon a héten, amikor meghalt az édesapja, az édesanyjának egy nagyon jó barátnője is meghalt. Ugyanazon a héten. És az a barátnő, akinek nem volt senkije, se férje, se gyermeke, nem volt kire hagyni a vagyonát, ráhagyta a barátnőjére. Arra a barátnőre, aki a hívő gyermeknek az édesanyja. Én azt gondolom, hogy ilyen véletlenek sincsenek. Ez egy megtörtént eset. Ez egy olyan eset, amit egészen közelről ismerek. Szóval szeretett testvérek, Isten gondoskodó Isten. Isten azokról tud gondoskodni, akik rábízzák magukat. Így mondom, ha adott esetben el tudják engedni akár a pénzt is, a gazdagságot. Mert az Úr gondot visel. Akik úgy tudnak élni és sátárkodni a rábízottakkal, ahogyan azt Isten tőle várja. Milyen lélek lakozik bennünk? Csak a Krisztus lelke által tudunk úgy élni, ahogy Isten előtt kedves. A világban pedig nem ez a jellemző, hogy az Isten lelke járná át az embereket, mert szerte széllyel azt láthatjuk, hogy civakodás van, hogy vitatkozás van, hogy békétlenség van, hogy családi perpatvar van. És nincs békesség, és nincs békesség. És nem veszik észre az emberek, hogy Isten is felkínálja az örökséget neked, azt az örökséget, amit csak is ő adhat, azt az örökséget, amit nem kaphatsz meg máshol, amiért nem tehetsz semmit, amiért nem perelhetsz. És mégsem állnak sorba ezért az emberek, és mégsem kiáltanak Istenhez. Mégsem mondják azt, hogy Uram, az örökség, amit ígértél, az kell nekem a Krisztusban. Miért nem kiáltanak az emberek, és miért nem kell nekünk ez a mennyei örökség? Én azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy az ember nincs tisztában az elveszett állapotával. Az ember nincs tisztában a bűnnek a hatalmával, és azzal, hogy a bűn milyen hatást gyakorol az én életembe, és hogy ez nagyon komoly dolog, és hogy Isten előtt számot kell adni mindenért. És nem vagyunk tisztában azzal a drága kincsel, amit Jézus Krisztusban ad nekünk az élő Isten. Úgy tudnám ezt elképzelni, mint ahogy a gyermekkarácsonyi alkalmon Mandabokorban láttam az egyik jelenetben, amelyet a konfirmandusok adtak elő. Arról szólt ez a történet, amit a konfirmandusok előadtak, hogy mennyire fontos karácsonykor az üzlet, és milyen fontos az ajándékozás, és milyen fontos a karácsonyi vásár. Hiszen mindenhol, minden városban nagy karácsonyi forgatag van, mindenki vásárol, mindenki rohan, mindenki keresi a megfelelő ajándékot, lehetőleg a legjobb áron. Hányan és hányan mondták nekem, csak most karácsonykor testvérek, karácsony előtt, amikor szóltam, hívtam, gyere el a gyülekezetbe! Azt mondták, akinek üzlete van, hát nem tudok elmenni, hát nekünk ilyenkor van a legnagyobb bevétel. Ilyenkor nyitvatartás van, még vasárnap is. És
a férjem hívta fel a figyelmemet. Valóban, szeretett testvére, már most, amikor beszél a kormány arról, hogy majd március 15-től vasárnap nem lesznek nyitva az ünnepek, akkor mit mondanak? Ó, kedves testvérek, kedves emberek, nyugodjanak meg! Adventi időszakban nyitva lesznek az üzletek. Nehogy adventben ne tudjon az ember vásárolni. Véletlenül sem maradjon idő egy kis elcsendesedésre, egy kis pihenésre, egy kis valódi megállásra. Hála Istennek, hogy most ilyen sokan vagyunk itt, és valami idehozta a testvéreket. Talán az, hogy megálljanak és elcsendesedjenek. De ez kevés. Tovább kell lépni. Amit rendezni kell, azt rendezni kell. Nem szőnyeg alá söpörni. Mert lehet a problémákat szőnyeg alá söpörni is. Csak nem jó megoldás, és nem vezet semmire. Illetve vezet. Csak nem az igazi mennyei örökség elnyerésére vezet, hanem az elveszítésére vezet. Hadd mondjam meg, elveszíted a mennyei örökséget, ha nem élsz vele, ha nem kéred, ha nem akarod, ha eldobod magadtól, te taposod el a Krisztus ajándékát. Ő adja neked, te meg nem fogadod el. Ő kínálja neked, te meg visszautasítod. És visszatérve a karácsonyi jelenethez, amit a gyerekek előadtak Mandabokorban, eljátszották a gyerekek, hogy mindenki kínálja az ő maga portékáját, mindenki jön, megy, vásárol, és van ott valaki a karácsonyi forgatagban, aki adott volna valami olyan dolgot, valami olyan ajándékot, amit más nem kínált. Az volt ráírva a táblára, amit viselt, fehér ruhában volt, üdvözítő kegyelem. Ingyen adta, és nem kellett senkinek. Igen, szeretett testvérek, Krisztus kínálja az ő ingyen kegyelmét bárkinek, aki azt elfogadja tőle. De akkor ott abban a jelenetben nem kellett senkinek. Hát hadd tegyen fel egészen komolyan a kérdést, és egészen személyesen, neked kell az üdvözítő kegyelem? Neked kell az üdvözítő kegyelem? És azon a bizonyos listán, amit mindenki készít, mert karácsonykor mindenki készít listát, én magam is bevásárolni listával megyek, és látom, hogy a többi ember is listával van ott. Ha nem listával mész, elfelejtesz valamit. Azon a bizonyos listán hol szerepel az üdvözítő kegyelem? Hol szerepel a Krisztussal való találkozás? A kérdés tehát feléd hangzik, kedves testvérem. Isten fia vagy már? Elfogadtad már az üdvözítő kegyelmet? Mert attól lesz valaki Isten gyermekévé, hogy ezt elfogadja. Mert ma is ez a legfontosabb kérdés. Mert bizony ma is vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ők elég jók, hogy ők adakoznak, hogy dolgoznak, még a gyülekezetbe is megfordulnak. Ma is vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a teljesítményükért ők Isten gyermekei. Nem látják a saját bűnüket, a saját hibájukat és elveszettségüket. Márpedig Isten gyermekévé lenni csak is úgy lehet, hogy az ember először is azt látja meg, hogy én bűnös ember, én elveszett. Kicsoda az, aki megmenthet engem ebből az elveszett állapotból. Tehát Isten gyermeke csak az lesz, aki meglátta már, és látja már, azóta is látja, hogy én elveszett és bűnös ember. Kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. Hát van egy jó hírem, Krisztus az, aki megszabadít. Krisztus az, aki életet ad. Ingyen adja üdvözítő kegyelmét. Ne menj el mellette, testvérem, hanem fogadd el. Fogadd el, mert ő a bűn béklyójából megszabadít. A bűnöst megigazítja, és Isten gyermekévé fogadja. Csak is Krisztus által lehet az ember Isten gyermekévé. Ha Krisztusod van, mindened van. Ha Krisztusod nincs, semmit sincs. Legyen bár minden földi kincs a tiéd.
Még van pár nap ebből az évből, és ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt, és leborulni a jászol előtt, mert Isten emberré lett, hogy bennünket a bűnből megszabadítson. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te eljöttél, megszülettél ebbe a világba, Te ezt önként vállaltad, mert annyira szerettél bennünket. Áldunk és magasztalunk Téged ezért a szeretetért. Ó Uram, könyörgünk azért, hogy a bűn békjójától meg tudjunk szabadulni, hogy az ingyen kínált üdvözítő kegyelmet ne elutasítsuk, hanem örömmel fogadjuk, hogy helyet adjunk az életünkben, a szívünkben neked, és ne a tizedik, ne a huszadik helyet, mert azzal nem éred be, Urunk, hanem az első hely legyen a tiéd. Urunk, így kérünk téged, lelked által munkálkodj a szíveinkben, munkálkodj a mi gyülekezetünkben, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet, és hadd kezdjem azzal, hogy Krisztián, az én szeretett férjem kimentését kérjem. Azért nincs itt az Isten tiszteleti alkalmon, mert püspök úr kérésére esperesi kötelessége akadt. Tehát Krisztián szeretettel küldi az ő üdvözletét, és családom nevében is hadd kívánjak a drága gyülekezetnek először is egy őszinte megállást Isten előtt, egy leltár készítést, egy lelki leltár, ugyanakkor Istentől megáldott, nagyon boldog, kegyelemben gazdag 2015-ös esztendőt. A hirdetéseket olvasom. Gyülekezeti alkalmakat hirdetek. Óév estéjén 17 órakor lesz istentisztelet itt a nagy templomban, valamint éjjel 3:45-kor évbúcsúztató és újévváró áhítatra várjuk a testvéreket. Új év napján pedig ünnepi rendszerint lesznek az istentiszteletek megtartva. Egyéb hirdetések. A Baba Mama klubba szeretettel hívjuk a kisgyermekes édesanyákat. A foglalkozásokat hétfőnként 10-től fél 12 óráig tartjuk a gyülekezet imatermében. A Luther Rózsa Nyugdíjas Egyesület január 18-án autóbuszt indít Szatmárcsekére a Kölcsei emlékünnepségre. Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban. Január 10-ig 1300 forint befizetésével. Indulás majd reggel 8 órakor lesz a nagy templomtól. Erre is szeretettel hívjuk a testvéreket. Örömmel hozzuk a testvérek tudomására, hogy a két legutóbbi zenés áhítatunkról hangfelvétel készült. A CD lemezek 2000 forint adomány fejében szerezhetők be. Az így befolyt adományokkal a kis templom felújítását fogjuk támogatni. Az egyik CD-n orgonaművek hallhatók dr. Kovács László Attila előadásában, a másik CD-n pedig az október 26-ai zenés áhítat teljes anyagát tartalmazza, többek között Adámi László igehirdetését és Kovács László Attila eljött hozzánk az Üdvösség című korál kantátáját a gyülekezet énekkarának és Kis Zoltán orgonaművésznek előadásában. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig az oráció kommunikában Isten elé borulva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, köszönjük neked a 2014-es esztendő minden percét és pillanatát. Köszönjük, hogy velünk vagy örömben és bánatban egyaránt. Köszönjük, hogy eléd vihetjük testvéreinket, akik a gyász fájdalmát hordozzák a szívükben. Kérünk téged, testvéreinkért, hogy adj nekik vigasztalást, és erősítsd meg őket a te kegyelmedből, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért, hiszen nálad van üdvösség és örök élet, és ez békességet és vigasztalást tud nekünk nyújtani, Urunk. Köszönjük, hogy nálad létezik ez a csoda. Köszönjük, hogy nálad van igazi békesség, hogy nálad van szeretet, nálad van vigasztalás. Urunk, köszönjük, hogy te vagy az élet forrása. Éppen ezért mindig, mindenkor, amikor számot kell vetnünk és számot kell adnunk, akkor ezt a te jelenlétedben tehetjük meg. Akkor neked adhatunk hálát, akkor hozzád mehetünk, és kérhetünk tőled vigasztalást és békességet. Mert a te békességed az nem olyan, mint ami a te világ kínál. A te békességed az nem mérhető össze azzal, amit a világban tapasztalhatunk meg, amit a világban neveznek békességnek. Urunk, mi várjuk ezt a tőled jövő igaz békességet. És köszönjük neked a gyermekeket, akiket ma megkeresztelhettünk, és köszönjük azokat a gyermekeket, akiket idehozol ebbe a gyülekezetbe. Köszönjük a családokat. És kérünk, Urunk, a gyermekekért és a családokért, hogy te légy az, aki magadhoz vezeted őket, magadhoz szorítod és szereted őket, Uram, hogy ebbe a gyülekezetbe megmaradjanak, és a hitben növekedjenek. Te őrizd meg a mi gyülekezetünk egységét. Te add, Urunk, hogy ébredés legyen közöttünk. Köszönjük neked a munkát, amit ránk bíztál. Köszönjük neked, hogy láthatjuk, hogy munkálkodsz közöttünk. Köszönjük neked az ifjúságot, a konfirmandusokat. Köszönjük a körzetekben lévő gyülekezeteket. Köszönjük, Urunk, hogy egységben lehetünk a te neved dicsőségére. Eléd szeretnénk járulni, és tőled szeretnénk kérni, Urunk, vezetést, hogy add, hogy a mi gyülekezetünkben, hogyha bukdácsolunk is sokszor, és vannak problémák és nehézségek, eléd téve tudjuk megoldani a mi terheinket. Eléd víve a mi gondjainkat tudjuk hordozni azokat, hiszen te velünk vagy, hiszen te szeretsz bennünket, és magasztaltassék ezért a te neved. Drága Urunk, kérünk, hogy hallgass meg közös imádságunkat is, amelyre te tanítottál bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.